Sziasztok, Müller Dóri vagyok, a PIM önkéntese, egyébként pedig magyar tanár. Én most a balladáról, aranyról és Ágnes asszonyról szeretnék néhány hasznos és érdekes gondolatot megosztani veletek. Ha azt mondom Arany János, akkor a Toldi után szerintem a legtöbbünknek a balladák jutnak eszébe. Sőt, mondhatnám azt is, hogy a ballada fogalmáról Arany János jut eszünkbe, mint hogy ezt a kapcsolatot már hatodikban a velszibárdok tanulásakor alaposan a fejünkbe véstük, vagy vésték. Ennek köszönhetően én már jártam úgy, hogy egy arany arcképével díszített balladás könyv című kötetet boldogan vettem meg egy antikváriumban sietősen, igen kedvező áron, majd a kötetben elmerülve csak később otthon jöttem rá, hogy valójában ez egy balladás gyűjtemény, melyben mindösszesen 3 ballada köthető aranyhoz. De miért olyan érdekes a ballada, mint műfaj? Míg a népballada kialakulása és elterjedése a középkorra datálható, addig a mű balladára, mint a 18. század szülöttére tekinthetünk. A ballada tehát népköltészeti és műköltészeti alkotást is jelent. Különlegessége, hogy ez a műfaj a műnemek határaival cseppet sem foglalkozik. Alapvetően kisepikai műfajnak tekintjük, de lírai és drámai elemeket is jócskán tartalmaz. Epikai jellegét az adja, hogy valamilyen történetet beszél el, drámaiságát pedig az, hogy a cselekmény a szereplők párbeszédéből vagy lírai monológiaiból bontakozik ki. A lényeg kiemelése, a fordulatokra összpontosítással való sűrítés is a drámai vonalat erősíti, amitől az elbeszélés szaggatott, homályos lesz. Ebből ered egyébként a balladai homály fogalma is. A lírai vonását pedig a verses formán túl az adja, hogy a szereplőkben zajló lelki folyamatok és a lelki állapotok változásai kerülnek előtérbe. A sokat idézett Gregus Ágost meghatározását, miszerint a ballada nem más, mint tragédia dalban elmesélve, már biztosan hallottátok vagy olvastátok az irodalomkönyvekben. De mit mond a balladáról Arany? Tulajdonképpen nagyon hasonlót. Nagykörösi tanársága alatt az irodalomelmélet tanításához készített széptani jegyzeteiből tudjuk, miként vélekedett Arany a balladáról. Idézem. Eposzi tartalom lírai alakban. Eposzi szerinte, mert a végzetszerűség uralja, de nem a cselekmény adja a lényegét, hanem az előadásmód, éppen ezért pedig lírai. 1861-ben egy recenziójában fejti ki a következőket. Természete a balladának, s annál inkább minél népiesbb, hogy nem a tényeket, hanem a tények hatását az érzelemvilágra, nem a szomorú történetet, hanem annak tragikumát fejezi ki mennél erősebben. Magokból a tényekből s járulékaiból, mint idő, hely, környület, csupán annyit vesz föl, amennyi múlhatatlanul szükséges, csupán annyit a testből, mennyi a lélek feltüntetésére okvetlenül megkívántatik. Most pedig jöhet a következő kérdés. Miért éppen Arany balladája legismertebbek, vagy miért éppen a balladákról híres Arany? Röviden elintézhetnénk akár annyival is, hogy mert benne van a tankönyvben, vagyis mert Arany és a balladája az irodalmi kánonba tartoznak. De ez elég unalmas válasz, úgyhogy menjünk is tovább. Arany János a Buda halálát szánta még a Toldi mellé nagy műnek, de annak fogadtatása mégsem volt olyan, mint várta. Német G. Béla irodalomtörténész fogalmazza meg ehhez fűződően a következő gondolatokat, ami talán közelebb vihet minket a válaszhoz. Idézem. A Buda halála tehát évtizedes epikusi szerepkeresésének végső eredménye volt. A Toldi mellé szánta. A közönség azonban nem fogadta oda. Az epikus Aranyt a Toldi mellett számára híres balladái reprezentálják máig. Ezek a balladák epikusi szerepkeresésének, mondhatnánk, nemzetközi részeredményei, előlegei voltak. Nehéz róluk szólani, mert szakadatlan szuperlatívuszokban kellene szólni. A ballada vásárian korszerűtlen műfaj volt ekkor Európában, mindenrendű dilettánsok vadászterülete. Arany azonban magas irodalommal emelte újra, s alig, hanem Goethe mellett lehet helyét a mű balladában kijelölni. Tehát Arany tudta igazán magas irodalmi szintre emelni, és újra népszerűvé tenni a műfajt. Ti miért beszélnétek szuperlatívuszukban Arany balladáiról? Én azért, mert nagyon szeretem, hogy a korábban is említett sűrített cselekmény, a szaggatott elbeszélésmód, a részletek leírásának mellőzése, egy szóval a balladai homály miatt a legtöbb ballada olyan, mintha mini krimiket, rémtörténeteket vagy tragédiákat olvasnánk. Végig lehet izgulni az első sorától az utolsóig, és közben egy csomó miért és hogyan fogalmazódhat meg a fejünkben, a legjobb pedig az, hogy nincsenek egyértelmű válaszok. Arany balladáit éppen ezért sokféleképpen lehet olvasni, értelmezni. Erre példaként az Ágnes asszony című balladát szeretném most röviden bemutatni. Az Ágnes asszonyról megtanultuk, hogy a népi ihletésű vagy másként paraszt balladák közé tartozik, ezen túl vagy emellett pedig lélektani témájú és körkörös szerkezetű, mert hogy a balladákat témájuk szerkezetük alapján sokféleképpen lehet kategorizálni. Az Ágnes asszony tehát a bűn és bűnhődés sors motívumára épülő ballada, melyben nem is magának a bűnnek az elkövetése, hanem annak egy egyszerű asszonyban lejátszódó következményei, a lelki folyamatok állnak a középpontban. Már az első sorokban megjelenő vér valamilyen bűntényt sejtett. Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa, fehér leplét, véres leplét. Ezt követően Ágnes asszony mentegetőzései, hogy csibéje vérét mossa, hogy férje bent van, csak éppen alszik, majd a hajdú megjelenése biztosíthat minket arról, hogy valamiben valóban bűnös vagy bűndészes Ágnes. Ugyanakkor ott vannak az elbeszélő együttérzését is kifejező, ó, irgalom, atya, ne hagyj el, refrént jelentő sorok, vagy a szegény Ágnes jelző szerkezet a 6. verszakban, vagy a 15. verszak ártatlanságra utaló szimbólumai. Nosza sírni kezd zokogni, sűrű zápor könnye folyván, liliomról pergő harmat, hulló víz gyöngy hattyú tollán. Ó, irgalom, atya, ne hagyj el. A kereszténységben a liliom Szűz Mária tisztaságának, szűziességének attribútuma. A hattyú pedig Krisztus, az áldozati bárány ikonja. De maga az Ágnes név sem hagyható figyelmen kívül, amely beszélő név. A hagnosz görög szóból ered, melynek jelentése tiszta, szűzies. Ezt a kettősséget, a bűnös nő áldozatszerepben való feltüntetését több balladában is tetten érhetjük, mint például a Szőke Panniban, az Árva fiúban, vagy a Tengeri hántásban. Ha jobban szemügyre vesszük arany balladáit, láthatjuk, hogy különböző mértékben, de szinte mindegyikben a női sors valamilyen aspektusa tematizálódik. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a női lét árnyoldalait jelenítik meg ezek a balladák. Ezek az árnyoldalak pedig valamilyen elkövetett bűnnek, erkölcsi vétségnek köszönhetőek. Mindezekből adódik legalább kétféle értelmezés. A keresztény értelmezési hagyomány szerint a bukás történetről szóló balladát vehetjük erkölcsi tanításként, negatív példaként, vagy a büntettet felfoghatjuk az antik végzett fogalom értelmezési hagyománya szerint is, amely alapján a főszereplő női alak tette, csupán a sors vak és kegyetlen játékának következménye. Találhattok olyan értelmezéseit is az Ágnes asszonynak, amelyek mindkét szempontot figyelembe veszik. Vannak, amelyek egyértelműen elítélendő férgyilkosnak tüntetik fel, s vannak olyanok is, amelyek inkább felmentenék az asszonyt. Ez utóbbiból kevesebb van, de talán ezek a legizgalmasabbak. Miutal Ágnes asszony ártatlanságára a korábban említett elbeszélői megjegyzéseken kívül? Pont a ballada szűkszavúsága miatt nem lehetünk biztosak abban, hogy a műfű szereplője valójában részese volt a gyilkosságnak, vagy jogtalanul vádolják, és bűne csupán a hűtlenség. Az sem egyértelmű, hogy a főszereplőt a férje halála miatt érzett lelkiismeret furdalás, vagyis a hamis vádak súlya taszítja el az őrületbe. Nem tudjuk például azt sem, hogy milyen volt a viszony Ágnes és a férje között, mikor házasodtak össze, mikor kezdett szeretőt tartani, verte a férje, vagy sem. Akkor történt a gyilkosság, amikor a férje egyszer csak tetten érte szeretőjével, és így tovább. De nem csak a hiányzó elemek, hanem arany nyelvi bravúrjai, a kétértelmű megfogalmazások miatt is spekulálhatunk Ágnes megítélésén. Ilyen például a gyerekek kérdezősködésére adott válasz. Csibém vére keveri el a gyolcsleplet. Ezt érthetjük szó szerinti kifogásnak, vagyis csirkevágáskor lett véres a lepedője. Vagy utalhat a menstruációs vér eufemisztikus megfogalmazására. Sőt, a magyar nyelv nagy szótárában utána nézve is megbizonyosodhatunk arról, hogy a csibe szó sokadik jelentésében nem más, mint a gyermek kedveskedő megszólítása. Nem lehet, hogy a büntet hátterében, vagy legalábbis Ágnes megörülésének hátterében valamilyen foganásképtelenség vagy gyermekelveszítés is áll? És vajon mosná a lepedőt az egész falu szeme láttára, ha tényleg bűnt követett volna el? Az olvasási lehetőségek száma végtelen, szinte csak a fantáziákon múlik. Pont ettől lesz olyan izgalmas, soha meg nem unható az Ágnes asszony, na meg attól, hogy szemtanúi lehetünk, miként válik egy hétköznapi figura legendává. S hogy mit szólna mindehez arany? Talán elintézne minket annyival, mint Lér Albertet a Toldi elemzése kapcsán. Én bizony nem emlékszem már, hogy gondoltam, mit gondoltam. De akárhogy is gondolta, A balladák attól élnek, hogy olvassuk őket, s ahányan olvassuk őket, annyiféle Ágnes asszony is létezik. Olvassatok aranyt, fedezzétek fel magatoknak a balladákat!